Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A végidő proféciákról szóló sorozatunkban legutóbb az Antikrisztus és a hamis proféta megjelenéséről volt szó. De nyitva maradt még két fontos kérdés. A Jelenések könyvének 13. fejezet 3. és 4. verseiben ugyanis azt olvassuk, idézem, az egész föld csodálja és követi a fenevadat, az Antikrisztust, és imádják majd őt, meg küldőjét, a sátánt. A föld népességének a nagyobb részéről, túlnyomó részéről van szó. Ez valami félelmetes. Vajon miért? Miért csodálják, követik, azaz engedelmeskednek neki, és miért imádják az emberek az Antikrisztust? Ez az egyik kérdés, a másik pedig, mikor lép fel az Antikrisztus, hát azt nem tudjuk, de az bizonyos, hogy nem akármikor. Ennek vannak bizonyos előfeltételei. A tömeges apostázia, azaz hitehagyás, a blaszfémia, vagyis istenkáromlás, törvénytelenséggel egybe, meg az, hogy az emberiség addigra kellőképpen megtévesztett állapotban legyen. Tehát ezek. Vajon milyen mértékben és módon vannak meg e jelenségek már a mai világunkban is? Tehát ezek a mai kérdéseink. Úgyhogy itt van az a profécia, hogy az Antikrisztus a legnagyobb népszerűségnek örvend majd a világban, amikor fellép. És, mondja a Jelenések könyve, csak azok nem imádják, akik be vannak írva az élet, az üdvösség könyvébe, vagyis akik ragaszkodnak Istenhez, Jézus Krisztushoz. Hogy miért e nagy népszerűség, részben már láttuk. Ami a személyiségét illeti, az Antikrisztus messiásnak, felkent megváltónak mutatja magát, aki a nagy világválság idején, amit persze ő maga támaszt, a várva várt rendteremtőként lép fel. Egy karizmatikus ember, erkölcsös életű, irgalmas emberbarátnak tűnik majd, és így tovább. Ígérni pedig egyszerűen azt ígéri, amit az emberek szeretnének hallani, amire hajlik a szívük. Tudja ő, hogy mire vágynak az emberek. Először is autonómiát ígér, szabadságot, amelyben az emberek maguk lesznek, önmaguk istene, mint ahogy atya, a sátán is éppen ezt ígérte az első emberpárnak. Olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és rossznak tudói. Vagyis, hogy ti határozhatjátok meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Szabadok lesztek, függetlenek, senki nem parancsolhat nektek, még Isten sem. Tehát ez az egyik ígéret, a másik pedig a végidő zűrzavaros, kaotikus állapotai közepette az Antikrisztus világbékét ígér majd, és azzal együtt általános jólétet. Hát ugye mennyire vonzó dolgok ezek? Úgyhogy ezek nevében az Antikrisztus a legócskább, legprimitívebb meséket is képes lesz, sőt már ma is képes, elhitetni emberek tömegeivel. Már a jelenben napról napra halljuk a mai efféle előantikrisztusok szájából a következő érvelést. Hát mi volt az oka mindig is a háborúknak a földön? Hát ugye nem más, mint a nemzetek, a népek, a nemzetállamok létezése. Na meg persze a sokféle vallás. A népek meg a vallások, ezek hadakoztak egymással örökké, tehát ezeket kell megszüntetni, és létrehozni egy egységes világbirodalmat, meg az egyetlen vallást, és akkor elérkezik a földi Kánaán. Mert ugye, ha nincsenek népek, ha nincs sokféle vallás, akkor nem lesz több konfliktus, hanem világbéke lesz, általános jólét. A világ birodalmat, az egységes birodalmat, az Antikrisztus persze a saját vezetése alatt képzeli el, a világvallást pedig úgy, hogy az körülötte az ő tiszteletére meg imádására szerveződik majd, amint olvassuk ezt a Jelenések könyvében, tényleg a 13. fejezetben. Ami ma, illetőleg a végidőben történik, azt már a Biblia elején modellálja, modellezi az ősi Bábel tornyának elbeszélése. Bábel a város és torony építése, ez egy univerzális előrejelzés, szellemi tartalma, vezéreszméi a későbbi történelemre és a végidőre mutatnak. A bábeli építők célja, hogy várost és tornyot építsenek. Várost az egység és a merőben emberi összefogásban rejlő hatalom biztosítására, megerősítésére, és tornyot, hogy Isten fölé emelkedjenek. Ez a két törekvés Bábel után végig jelen volt a történelemben, és ma elevenebb, mint valaha. Napjainkban a hajdani Bábel e két eszméjéből új Bábel épül. A Krisztust elutasító emberiség vezetői minden korban olyan rendszereket és világnézeteket, ideológiákat erőltettek rá az emberekre és népekre, amelyek a megváltás tagadására vagy negligálására, elhomályosítására lettek alapozva, még akkor is, ha e rendszerek némelyike kötődött valamiképpen egyházakhoz. Ha keresztény színezetű vallási ideológiák voltak is ezek, és látszólag bizonyos keresztény eszmékre, erkölcsi értékekre támaszkodtak, vagy ilyenekre hivatkoztak. De valahányszor az emberek így akartak közösségeket, államokat, ideológiákat és hatalmi rendszereket üzemeltetni, hát azok a kezdeti siker után mind egytől egyig széthullottak. Isten látása szerint ezért van folyvást, válságban a világ. És a válságok egyre súlyosabbak, ma pedig megoldhatatlanabbak, mint eddig, bármikor. Bábel tornyában, amely igazából templom, a hatalmat imádták istenként. Hasonló meggondolás vezeti a globalizáció modern apostolait is, amikor egységtörekvéseik számára, hát igyekeznek megnyerni az egyházakat is, hogy rábírják őket hatalmi ambícióik támogatására, és arra, hogy a vallások közötti ökumenikus, és Istennek egyáltalán nem tetsző egységet, a hamis vallási megbékélést hirdessék. A Jelenések könyve szerint a bábeli egységtörekvés majd a végidőben jut teljességre. Az elbeszélés végén Isten szétszórja Bábel építőit, az addig egységes emberiséget népekre különíti. Célja ezzel a bűn, az istentelenség, a gonoszság erőinek megosztása, megakadályozandó azt, hogy ezek az erők egy kézben, egy globális hatalmi centrumban összpontosuljanak. Valamint célja még annak a megakadályozása, hogy a jó és a rossz közötti örök küzdelem a történelem során bármikor globálissá, világméretűvé váljék. Hát erre nem kerülhet sor előbb, mint a jelen világ végén, ezt jelöli a Biblia, ezt a küzdelmet az Armageddon névvel. De addig nem. Nos, ez az isteni gondoskodás, ez a legmélyebb oka, a teológiai oka annak, hogy az istenellenes hatalmi egységek rendre mind széjjel hullottak. Ugyanis Bábel kudarca óta Istennek, az elmondottak miatt, amiket itt elmondtam, Istennek az az akarata, hogy az emberek igenis népekre tagolódva éljenek, népek, nemzetek legyenek. Ennyi. A történelmi tapasztalat mutatja, hogy Isten intézkedésére szükség is volt. Az Isten ellenes erők ugyanis mindig egyesülni, koncentrálódni, törekednek. Ez történt Bábelnél, az első birodalom alapító, Nimród, ugye? Nimródnak a vezetésével, és a történelemben ezután valamennyi nagy birodalom mániákusan követi a bábeli mintát. Ne oszoljunk széjjel, mondták Bábel építői. Világ proletáriai, egyesüljetek, hirdette a kommunista mozgalom. Viribus unitis, egyesült erővel, hangzott az olasz fasizmus jelszava. Mindegyik arra törekedett, hogy miközben uralma alatt egyesít mindent, felszámolja a nemzeteket, mert azok puszta létükkel a birodalomépítés útjában állnak. Ezt akarta a népekkel tenni a római birodalom, a szovjet hatalom, a hitleri fasizmus, meg a többi, és ugyanez a célja korunk gazdasági, pénzügyi és egyre inkább politikai globalizációs törekvéseinek. Lejáratni, legyengíteni, ellehetetleníteni minden olyan intézményt, az egyház és a család mellett a nemzetet is, a nemzetet, amelyik fönntartja az emberek öntudatát, identitását, és közvetíti számukra az alapértékeket. Az emberek feledjék csak el egészséges értékrendjüket. Nép, család, közösség nélkül váljanak puszta egyedekké, morálisan legyengült, elbizonytalanodott, kiüresedett, gyökértelen, konzum idióta egyedek masszájává, akiket könnyű uralni, könnyű rávenni bármire. Császárkultusz, osztályharc, fajelmélet, a piac mindenhatósága a gazdaságban, globalizáció, hát a díszlet, a kulissza, az változik, de a lényeg Isten szemében ugyanaz marad, mint Bábel idején volt az Isten és emberellenes világegység, melynek az emberek nagy része valami rejtelmes okból mégis, kérem szépen, lelkesen tapsol. Tapsol, mert hajlamos az egységet tartalmától, minőségétől, céljától függetlenül valami jó dolognak, diadalmas dolognak látni, lelkesen egyesül, látványosan Isten ellenes eszmék és vezérek neve alatt. Hát ma is tömegek rajonganak a globalizációért, meg a vallások úgynevezett egységéért, és hiába ábrándul ki az ember az egyik univerzális eszméből, csak hamar kitalál helyette egy másikat magának, és nem jut el addig, hogy fölismerje, milyen érdekeket lepleznek ezek az egységtörekvések. Ez a bábeli folyamat napjainkra, látjuk, tragikusan fölerősödött. Hát már pedig minden közösségnek két útja van, két egymást kizáró útja. Egy közösség vagy Isten körül jön létre, vagy a sátán körül jön létre. Lehet egységes a jóban, vagy egységes a bűnben. Lehet olyan egység, amelyet saját erkölcsi, gondolkodásbeli, szellemi, kulturális minősége tart össze. És lehet olyan, amelyet az érdek kovácsol egyé. Lehet olyan közösség, amely tökéletesebbé teszi a tagjait. Igaz? És lehet olyan, amelyben az emberek elkorcsosulnak, mert ki vannak téve a sokasság lefelé nivelláló erejének. Az egység lehet a sokféleség harmóniája. és lehet olyan egység, amely egyformává teszi, uniformizálja a tagjait, miközben pont az ellenkezőjét hirdeti magáról, de nagy hangon ám. Az Antikrisztus tehát mindazt ígéri, amit az emberek szeretnek, és cserébe nem kér mást, csak azt, csak. Hogy hagyd el Istent, tagadd meg Krisztust, hitedet, mondj le üdvösségedről, örök életedről, és kövesd őt. És az emberek hatalmas tömege meg is teszi ezt, mert így olvassuk a jelenések lapjain, meg fogja ezt tenni. Azt, hogy csodálni, hogy követni és imádni fogják az Antikrisztust a végidőben. Mindenki, kivéve a megfogyatkozott számú igaz hívőket. Nos hát Krisztus, ő nem ilyen. Ő aztán nem áltat minket dajka mesékkel, nem ígér se világbékét, sem általános jólétet, hanem ellenkezőleg mindkettőről világosan kijelenti, hogy nem lehetséges a bűnös világban, ameddig a bűn uralkodik, soha nem lesz világbéke, mondja Jézus, sem általános jólét. Szegények mindig lesznek veletek. Béke és jólét, általános jólét, csak egy bűn nélküli világban, az új égen és új földön, Isten országában lehetséges. Nézzük most már a következő témát. Az Antikrisztus világvégi föllépésének, azt mondtam, hogy vannak bizonyos egészen konkrét előfeltételei, és pedig a következők. A tömeges apostázia, vagyis hitehagyás, a blaszfémia, vagyis istenkáromlás, és mellé persze a törvénytelenség, valamint az, hogy az emberiség egy végletesen megtévesztett, manipulált állapotba jön. Ezek szükségesek ugyanis ahhoz, hogy az emberiség elfogadja szabadítójának, meg Istenének az Antikrisztust, meg a sátánt. Hát lássuk sorba ezeket az előfeltételeket. 1. A tömeges apostázia vagy hitehagyás olyan űrt hagy az emberi szívekben, amelyik egyenes úton vezet majd az Antikrisztus elfogadására. A zsidó történelemben ilyen elő-antikrisztusnak tartották a Krisztus előtti második században, a Szentföld Makedón uralma idején Antiochosz Epifánészt, aki teljes egészében el akarta törölni a zsidóvallást és elterjeszteni a pogány kultuszokat, meg életmódot és mindent. És ami döbbenetes, és nem beszélünk róla, nem hallunk, nem olvasunk róla, hogy ezeknek a törekvéseinek bizony volt is egyfajta bázisa, ha tetszik, tömegbázisa. Olyanok, akik elhagyták egyisten hitüket. Számukra kézenfekvőnek tűnt az, amit Antiochosz Epifánész akar, és amit a Makkabeusoknak az első könyve mindjárt az elején, az első fejezet 11-es versében, és utána még a 43-asban úgy fogalmaz meg, hogy úgymond azért ért minket olyan sok katasztrófa a történelmünkben, mert kilógunk a népek sorából, hitünkkel, vallásunkkal. Nosza hát! Ne tegyük. Gyerünk, legyünk mi is olyanok, mint a többi nép. Ezt mondták. Jóval később, a keresztény korban már, Julianus apostatát, a keresztény hitét elhagyó, 4. században uralkodó császárt tekintették Antikrisztusnak. Julianus apostata. Az ő keresztény ellenes törekvéseinek a hátterében is volt bizony egy nagy hitehagyás. Keresztény hitüket elhagyták emberek, egyházi válság. Tehát enélkül az Antikrisztus tehetetlen. És egyébként pedig érdekes, hogy ez a császár célját a kereszténység eltörlését és a pogány vallás restaurálását, visszaállítását, ezt már nem nyílt üldözéssel akarta tető alá hozni, mint még ez az Antiochus Epifánész, hanem egészen a mai módszerek szerint. Ez döbbenetes. Például ő maga ugyan nem parancsolta meg a keresztények üldözését, de ha ilyesmire került sor így lokálisan, hát valahol a birodalomban, azt ő elnézte. Nem akadályozta, és nem is büntette meg. Egyik. A másik, hogy támogatta az egyházzal szemben az eretnekeket. Ugye? Nem kell kommentár ehhez. Aztán az állami hivatalokba pogányokat ültetett. Aztán megnehezítette a keresztény oktatást. És végül lelkesen finanszírozta, meg támogatta idegen, nem keresztény templomok építését ott, abban a keresztény világban. Hát ez a történet, ez egészen olyan, mintha ma lenne, nem igaz, kedves hallgatóim? Tehát az végső Antikrisztus eljövetelének első feltétele az általános tömeges apostázia. A második pedig a blaszfémia, az istenkáromlás, és azzal együtt a törvénytiplás. Az Antikrisztus az egy istenkáromló és törvénytipró világba érkezik majd el. Azért, mert arra van szüksége, hogy az emberek tömegei számára immár megszokott és természetes legyen Istennek legalábbis a közvetett káromlása, és megszokja, észre se vegye a törvénytelenséget, az Isten törvénye elleni viselkedéseket. Nos, hát mára ez hát nagyjából megtörtént, azt mondhatom, és jól tudjuk, mekkora szerepe van ebben, tehát az istenkáromlás és a törvényszegés propagálásában és mindennapossá válásában a médiának, a filmiparnak, sőt az irodalomnak, meg a kultúrának egészben. De ami új ebben ma az, hogy az egyház is mintha kezdene eltompulni, elveszíteni érzékenységét ezek iránt, a dolgok iránt. Nem gyakran, és nem erővel, és nem hatékonyan emeljük fel a szavunkat a hazugság ellen, meg az igazság mellett. És leszoktunk arról, hogy az ilyen bűnökért engeszteljük Istent. Hogyan? Imával, bőtel. A harmadik feltétel. Ahhoz, hogy a végidő Antikrisztusa eljöjjön, az is kell, sőt, az kell leginkább, hogy az emberiség szellemileg padlóra kerüljön, hogy ne legyen képes ellenállni a ravasz sátáni eszméknek, ideológiáknak, ne is igen tudjon, vagy ne akarjon gondolkodni egyáltalán szellemi dolgokról, és főként dobja el a Bibliáját. Dobja el a Bibliát. Hát ebben ma egyfajta korszakváltás figyelhető meg. Tudnilik, hogy a végnek a közelettét nem csak a természetben észlelhető katasztrófa jellegű előjelet mutatják, hanem, és talán még jobban, az igazat kereső gondolkodás megfogyatkozása is. Igazat keresni. Bár csak eszesek lennének az emberek, bár csak meggondolnák, hogy mi lesz a végük, kiállt fel Mózes, Isten Jahve nevében, a második törvénykönyv, 32-es fejezet, 28-as versében. Bár csak eszesek lennének, bár csak meggondolnák, mi lesz a végük. Hát ma éppen ezt nem gondolják meg sokan. Nem hiszik el, hogy mi lesz a végük, hogy lesz ítélet, és mindenkinek Isten előtt számot kell adni az életéről. Egy szóval tehát az Antikrisztus, amikor majd eljön, egy lebutított, manipulálható, bármire rávehető sőt bármire bevadítható tömeget talál, amelyik mindent elhisz, inkább, mint az igazságot. Nem az igazságot fogadja el, hanem azt, amit szeret. Megszokja, hogy boldogságát érzékeihez kösse. Kényelmet és élvezeteket akar. Megszokja, illetve már meg is szokta, hogy anyagi előnyök és ígéretek szerint döntsön, például politikai választásaiban. Pánem e circenzész, a tömeg kenyeret akar és cirkuszt akar. És abban, hogy mindez pedig így alakul, vagy így alakuljon, abban nagy szerepe lesz az Antikrisztus segédjének, a sátán másik küldöttének, akit a jelenések könyve hamis prófétának nevez. Róla lesz szó a következő alkalommal. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mik lesznek ezután? Proféciák a végidőről. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Heffler Gábor, szobi plébános vagyok.